Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő hűsége. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 118. énekünk első versét énekeljük fennállva. A 118. zsoltárunk pedig így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. Foglaljuk el a helyünket, és a 331. dicséretünknek két versét énekeljük, virágvasárnapi éneket. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Van még ott hely, toldal. A mi segítségünk, virágvasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 118. Zsoltárban.
Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai napot. Köszönjük az ünnepet, és köszönjük azt, hogy készülve nagy hétre, szenvedés történet, drámai nagy eseményeire, a szembesülésre, az emberlét nyomorúságaival előtte mégis ünnepet hirdesz nekünk, hogy gyönyörködjünk benned, és te gyönyörködj bennünk, és megszenteld ezt a mai napot a te jó kegyelmeddel, irgalmaddal, hogy jó szerencsések legyünk a mi utainkban. Hadd könyörögjünk most a mai Isten tiszteletért, hadd könyörögjünk a közösségért, és különösképpen a gyermekeinkért, fiatalokért, a jövendőért, és hadd könyörögjünk mindazokért, akik örömmel és szeretettel vannak ma itt, és együtt kívánnak élni a veled való közösségben, egymással való közösséggel, az ígével, a sákramentummal, az áldással, légy itt közöttünk szent lelkeddel. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket is, kérném szépen a gyermekeket. De már ti maradjatok, már nem vagytok gyerekek. Gyerektanítás van. Éppen be is tódultak. Felhúzunk. Úgy, körbe is. Jó, gyertek, gyertek. Jól van. Úgy, adjátok egymásnak helyet. Lehet, hogy össze tudtok érni. Fogjátok meg egymás kezét. Terelgesd őket egy kicsit, hogy fogják meg egymás kezét. Úgy van. Jó. És akkor ide rám figyelsz, és egy rendeset köszönjünk. Áldás, békesség. Most el szeretnék nektek mondani egy történetet, ami velem esett meg, de ez kell a kezem. Egy kehelynek a története, a konfirmandusok már ismernek, de most akkor ismerjem meg a gyülekezet is. Meg is mutatom nektek ezt a kehelyet, itt van, hogy ne tetszenek látni, óvatos vagyok, mert bor van benne. Ez a kehely, majd elmondom villám gyorsan, hogy nincs a története, 1947-ben Felvidékről átelepítettek csomó magyart. Nagyon szomorú történet ez, az én családom is érintett benne, és az egyik gyülekezetből ugye eljöttek az atyák, és a gyülekezetnek két kelyhe volt, és az egyiket a útra készülők magukkal vitték, a másik ott maradt. Szóval lekerültek ugye a sváb falvakban, meg kitelepítették a svábokat, és ott hát lassan-lassan megtelepedtek, mindjárt gyülekezetet is alkottak, hiszen a legtöbb helyen rögtön, és ez volt az egyetlen, hogy összetartotta ezt a népet ebben a ridegségben, idegenségben, és hát nyilvánvaló, hogy óriási szerepe volt ebben az úrvacsorai kehelynek, hogy összetartsa őket a közös úrvacsorának. Most eltmúlt az idő, a falvakból bekerültek a gyülekezetekbe, és amikor én Baranyába lekerültem szolgálni, már a felvidéki magyarok többnyire városban, vagy város közelében éltek. Sázdon volt egy jó magyar ember, aki azt mondta nekem, hogy tiszteltes úr, elveszett a kelyhünk, és nem tudjuk, hogy hova lett. Hát mondom se kell, hogy azért ő is jó magyar volt, ezt mondott mindent, hogy ki vitt el, hogy vitt el. Na, mindegyik lelkész volt az ő gyanúja szerint, de hát ez most nem érdekes. És azt mondta, hogy ez egy gyönyörűséges, csodálatos kehely volt, és emlékszik rá, hogy amikor urvacsoráztak, és a gyerekkorban, az egy arany kehely volt. Arany kehely. Hát az valami, egyszer majd csak elmegyek oda az ő falujába, és megnézem a párját. Tehát mondta az idő, és össze a pincébe, az elszámokos túlkával találtam egy össze-vissza görbült, csúnya, piszkos, oxidált kehelyt. Több darabban. Hát eszembe se jutott, hogy ennek ami köze van hozzá. Olyan, én összeszedtem, hát mit keres itt egy kehely, majd talán találok valakit, aki megjavítja. Kerestem is itt, de nem találtam ott Komlón olyat, aki erre képes volt. Hát nem tudom, úgyse keresik, elhoztam magammal. Mondom, majd itt találok valakit. Jó sok idő eltelt, hát találtam a gyülekezetben egy ötvöst, és mondtam neki, hogy te megcsinálnád ezt a kehely. Hát persze megcsinálja. És miközben el is vitte, ott volt nála, foglalkoztatott a dolog, egyik éjjel félálomba egyszer csak így megjelent előttem a kehely, és végre jól tettem föl a kérdést. Hát mire emlékezhet egy gyerek gyerekkorából? Hát nem az, hogy milyen ez a kehely, ő mire emlékezett, és az évek hová szépítették, ugye már a Szent Grál ahhoz képest már, ugye. És akkor egyszer beugrott, hogy úristen, hát ez a sásdi kehely, itt van nálam, ugye, ezt meg keresik szegények. És ez az ötvös egyébként itt ül közöttünk szépségesen megjavította, amit lehetett, és kiderült, hogy igaza volt Sanyi bátyának, mert ez az alsó rész, de aranyfüstelbe volt fújva, de hát ez már lekopott. Főső rész, hogy az egész egy ezüst kell, én azt hittem, hogy ez valami alpakkat, nem is foglalkoztam vele. Hát azért ez egy ezüst kehely, és ahogy a gyerek azt nézte az urasztalán, rásütött a fény, ott az az aranyfüst milyen szép lehetett, ott kifényesített, kiszidolozott ezüst, hát persze, hogy egy csodálatos kehelyről beszélt. Na most el is határoztam, hogy leviszem a sásdiaknak, visszaadom, csak közben az történt, hogy amikor megbeszéltük, ott valami miatt elmaradt az úrvacsora. Ezért most nem adom nekik oda, majd legközelebb visszakapják. És némi küzdelem és harc árán eldöntöttem, hogy akkor legyen, mivel ezt a történetet már elmondtam a konfirmandusoknak, és akkor a mai alkalommal egyszer ezzel a kehellyel úrvacsorázzanak a mi konfirmandusaink. Úgyhogy itt van ez a kehely, ami megjárta ugye Tolnát, Baranyát, ahogy mondani szokták, megjárta a felvidéket, aztán eltűnt hosszú időre, és most vissza fog kerülni abba a gyülekezetbe, amelyiké, és amelyik még megvan és él. Hát nagyon várom azt a pillanatot, amikor kiteszem az asztalra, és remélem, hogy nem fogják azt mondani, hogy tudtuk, nem, hanem örülni fognak neki. Na hát úgy nézünk ezekre a kelyhekre, hogy mindenkinek van története, de ennek különösképpen kedves története van, és milyen nagy öröm lesz, amikor a gyülekezet visszakapja atyái kelyhét, és ebből majd úrvacsorázhat. Na ebben részesedünk, ebből az örömből ma némelyek, akiknek éppen az jutni fog. Hát nem tudom, ezt nem számoltam ki. Na ennyit erről a kehelyről, akkor köszönöm szépen, és most köszöntjük a konfirmandusunkat egy jó nagy áldás békességgel, jó? Áldás békesség! Ez az. Köszönöm szépen, áldás békesség! Készüljünk az igehirdetésre a 171. dicséretünkkel. Megáll Istennek igéje. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Máté evangéliumának 21. részében a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfágéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat, a csikójával együtt oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzá szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Ezután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyta őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, virág vasárnap van, konfirmáció van. Megnéztem, hogy a kalauz, tehát a kalauz szerint már a szenvedés történetben vagyunk, és a mai igéje a kalauznak különös feszültségben áll az ünneppel, Jézus megcsúfolása és Péter tagadása, miközben ugye itt hitvallás van. Hát ennyire vaskalapos én sem vagyok, ezért nyilvánvaló, hogy a virágvasárnapi textust választunk, amelynek az egyik fele Jézus ünneplése, a másik fele a templom megtisztítása. Mind a kettő ide tartozik, miközben örülünk az ünnepnek, gyermekeinknek, valójában az Urat ünnepeljük, és mindezt egy szépen kitakarított, megtisztított templomban, hiszen ez is megtörtént, de nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy elsősorban szívünk, lelkünk, gondolkodásunk megtisztítására készülünk akkor, amikor az Úrvacsora megterítetik, és a bűnvallás, a hitvallás a Szentlélek templomának, bensőnknek megtisztítását jelenti, hogy valóban hangozhassék benne az Isten dicsérete. Egy keveset kell foglalkoznom a történeti háttérrel, belső összefüggéseivel. Nagyon érdekes, följegyezték egy korabeli helytartó megszámolta, hogy hány bárányt ölnek meg húsvétkor Jeruzsálemben, és 250 ezret számolt, és ezt meg kell szorozni, hogy kb. 8-10 fogyasztottak el, ugye egy-egy család, egy bárány, mert ez egy drága mulatság volt. El lehet képzelni, hogy mekkora volt a tömeg. Egy egészen különleges, egyedülálló szituáció ez, majdnem, hogy azt mondanám, hogy micsoda vallásos fesztivál, amelyik közben, mint a puskaporos hordó, egy pillanat alatt ugye tüntetésekké tudott átváltozni. Jézus pontosan tudta, hogy hol van, milyen alkalomban, milyen helyzetben, milyen közegben, és nagyon szépen kijön a történetből, hogy milyen pontosan elő volt minden készítve, már egy olyan feszült helyzetben, ahol már eldőlt az ő letartóztatása, csak éppen ugye ez a puskaporos hordó azért elég riasztó volt. Minden esetre ő elküldte két tanítványát, hogy hozzanak el egy szamarat a csikójával együtt. Itt Betánia környékén sok barátja volt Jézusnak, ott volt az ő pihenője is, ugye Mária és Márta házában. És tulajdonképpen most értettem meg, hogy itt ugye egy jelszót mond, amikor bemegy és viszi a szamarat, és valaki megkérdezné, hogy hát hova viszitek, nem ismerünk titeket, és azt mondja, hogy az Úrnak van rá szüksége, ez a titkos jelszó. És akkor azt mondja, és akkor nem le, akkor elengedik, és vihetik rögtön. És megjegyzi még Márk, hogy egy olyan szamarat, amelyik még senki nem ült, ezzel is aláhúzva azt, hogy szent célra készül, vagy kérik el az állatot, és Jézus egy prófétai cselekedetet hajt végre, akkor, amikor felül erre a szamára, és azon érkezik Jeruzsálembe. A prófétai cselekedetnek az volt a célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy nagyon fontos üzenetem van, és hányszor a proféták történetében ugye nem figyeltek rájuk, akkor különböző ilyen cselekményeket tettek, például, amikor Jeremiás egy jármot akaszt a nyakába, ez egy nagyon látványos dolog, és úgy megy és hirdeti azt, hogy ez fog következni rátok az Isten büntetése is. Tehát ez a cselekmény egy hasonló, szamárháton, mint egy tulajdonképpen egy hadvezér, vagy egy király bevonul a városba, és úgy tűnik, hogy sikerül ez a figyelemfelhívás, hiszen úgy fogadják, mint egy királyt, leterítik a ruháikat. Érdekes adalék ehhez az egyik királynál, a királyok könyvében, amikor Jéhut megválasztják majdnem ilyen puccszerűen királynak, és ott egy ilyen helyreállítás történik a már nagyon-nagyon elfajult királyságban. És abban a pillanatban, amikor kimondják, hogy Jéhu a király, akkor a ruhákat leterítik a trónterem lépcsőjére, és már úgy foglalja el a trónt. Ugye? Tehát ezek a helyzetek vagy asszociációk ott vannak, Jézus elé terítik a ruhájukat, csak hogy ugye Jézus elfogadja ezt az ünneplést, de az ő királysága az nem a Jéhu-féle trónfoglalás, tudnék Jéhu után egy szörnyű vérengzés, nem még az egész államapparátust ugye volt, nem leváltotta, hanem kiirtotta. Tehát egészen más ez, amikor Jéhu elé terítik, és egészen más, mint amikor Jézus elé terítik, mert ő Szamárháton ugye Zakariást idézi, hogy szeliden és szamáron ülve igavonó állat csikóján jön a békességnek királya, békesség fejedelme. A másik ilyen momentuma ennek a bevonulásnak, hogy pálma ágakat szórnak elé, ennek is van egy ilyen fajta, hát emlékeztető jellege, éppen az utolsó nagy történelmi fordulata, amire nagyon-nagyon emlékeztek a Jeruzsálemben, az mintegy 200 éve volt Jézus bevonulása előtt, majdnem, hogy évre pontosan, amikor is a görög hatalom elfoglalta ugye, a Nagy Sándor utódai azt a részt, Szíriát és Palesztinát, és el akarták törölni, meg akarták semmisíteni a jeruzsálemi kultuszt, bevitte a Zeus szobrot a templomba, disznót áldozott a szentélybe, és bordélyházakat rendezett be a templomba. Tessék elképzelni, ugye, hogy mi lett ebből egy hatalmas zendülés, amelyik sikeres volt, ez a szabadságharc, a Makkabeus féle szabadságharcra emlékeztek attól fogva mindig, és amikor Makkabeus Júdás diadal menetbe megy a már felszentelt, megtisztított templomba, akkor ezeket a pálmákat szórják elé. Milyen érdekes, ahogy itt a virág vasárnapi bevonuláskor ott vannak ezek az utalások, a ruhát elé szórják, a pálmaágakat szórják, és újjong a nép, és kiáltoznak, ugye Hozsánna, Hozsánna, és azt jelenti, hogy segíts meg tulajdonképpen Hozsánna a magasságban, meg azt jelenti, hogy még az angyalok is ezt kiáltsák, az egész mindenség, de olyasmit is jelent már ott egy kicsit ebben az időszakban, hogy jó szerencsét adjon, úgy segítsen meg, hogy jó legyen dolgunk. Tehát különös hangsúlyt kap éppen ezért, hogy Jézus megy a bevonul Jeruzsálembe, Szamárháton is hova megy? A templomba megtisztítani a templomot. Ugye, így egy kicsit ugye mégis másképpen érzékeljük, vagy látjuk ezt a történetet, de ő a békét hozó, ő nem a Jéhú-féle politikus, és a templom megtisztítása pedig nem egy idegen hatalomtól tisztítja meg, hanem a bűntől és a korrupciótól. És nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen megrendítő, hogy ünneplik Jézust boldogan, és mégis elmennek egymás mellett. Ezt a történetnek, vagy a bevonulásnak a vége már jelzi, amikor ezt kérdezgetik, hogy ki ez. Nem tudják leolvasni mind abból, amit láttak, hogy ki ez, azt mondja a sokaság, hogy ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta, ami nem ragadta meg végül is Jézus személyét, küldetését, csak valamennyire közelített, valamennyire érezte, de nem az igazi. Tehát bemegy Jézus a templomba, és aztán ezt olvassuk, hogy oda mennek a vakok és bénák, és ő, mint egy mesiási jelként meggyógyítja őket, és mellettük a gyermekek vannak még a templomban, ugye, akik kiáltozzák, hogy Hozsánna néked, vagy Hozsánna Dávid fiának. És aztán nagyon érdekes, hogy ebben a mozgalmasságban megjelennek a főpapok, az írástudók, a hatalmasok végignézik ezt, és háborognak. És a nagy ünneplés, és mondhatjuk talán részben szenzáció után, esze csak elfogy mindenki Jézus körül, kik maradnak ott, mert a felnőtt társadalom nem fogadja el, sőt felháborodik. Ugye a vakok, a bénák meggyógyítottak tulajdonképpen, és a gyerekek. Egészen kiélezett ez a kép, hogy Jézus és a kicsinyek, ugye benne ezek a meggyógyult nyomorultak, ők is a kicsinyek kategóriába, majd beszél a Biblia róla, és a valóban gyermekek, a kicsinyek, ezek maradnak. Ugye ez a virág vasárnapi konklúzió, Jézus a kicsinyeké, a kicsinyek Jézusé. Érdekes, hogy Jézusnak a szavai, a tettei, a prófétai jeladásai, azok nem, mégis, mégsem értelmezhetőek, pedig mind arról szól, hogy ő az Úristen felkentje, ő a Mesiás. Ezenbe jutott, nemrég kaptam a Süketnéma szolgálatból egy levelet, ugye, hogy ott a jelbeszédet tanulják sokan, és aki ezt megtanulja, az akkor tud ugye, a Süketnémákkal is beszélni. Hát ezek a jelek, ezek tulajdonképpen, ezek a prófétai jelek, cselekmények, ezek ilyesmik, mint amikor lelkileg Süketnémákkal megpróbálnak ezen a jelnyelven beszélni, és ez sem hozott igazán eredményt, nem értik. Akik ezt világosan megértették, azok a gyerekek voltak, de nekik még nincsenek szilárd, ugye berögzült nézeteik, amelyben aztán a bocsánat a kifejezésre, hogy az Úristen se tudja kibillenteni, ugye, mert ez a helyzet itt pontosan ez történik, ott vannak a tanultak, az okosak, és nem értik azt, amit a gyerekek értenek. Mert ők úgy veszik, és úgy hallgatják, ugye, amint van, egy az egybe. A gyerekek őszinték. Ugye, nagyon szeretnénk azt, most már kicsit még közelebb kanyarodva, hogyha nem tűnnének el a gyerekeink a templomból, ugye már örülünk, mindig olyan sokan vannak, most is milyen jó volt, de azért nagy kérdések vannak itt. De Németországban is hallottam ezt a, mondjam így, hogy hajmeresztő kifejezést, ugye, hogy heraus konfirmieren, ez mit jelent, ugye? Magyarból ismerjük, ki konfirmálni, ugye, az egyházból. Hát nagyon világosan kell látni valamit ennek a történetnek a tanúsága szerint, hogy a gyermekek a megtisztított templomba érzik jól magukat. Ugye? Tehát lehet mindent mondani, hogy ilyen a mai ifjúság, meg olyan. Én is ezt szeretem mondani, mert nyilván ez már egy ilyen életkori sajátosság. De azért alapvetően, ige, ez nagyon tisztán elénk tárja, gyermekek akkor lesznek közöttünk itthon, ha ez a templom meg lesz úgy tisztítva, ahogy ezt tulajdonképpen mindig kell. Ugye ebben az újszövetségi értelemben is gondoljuk a templomot, ugye amikor azt mondja az apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek, tehát ti magatok Szentlélek temploma vagytok. Ugye aztán templom a család, ott is Isten tisztelet folyik, nagyobb közösségben, ugye az élet Isten tisztelet, és hát természetesen a gyülekezeti közösség, sőt, templom, ugye az intézmény is. Hát itt tulajdonképpen ugye az intézménnyel találkoznak itt elsősorban a gyermekek, tehát ezek tisztaságáért azok felelősek, akik egyébként nagyon örülnek, a templomba gyermeket, fiatalt látnak. Magyarán szólva, a felnőtt társadalom. És én ezt nem akarom most így rányomni a gyülekezetre, hanem azt gondolom, hogy elég világos, és ezt valahol azért mindenki jól tudja, és meg is teszi, amit megtehet. Az ünnep nagyon jó dolog, ugye, és jó ma látni együtt ünneplő gyülekezetet, de tudni kell azt is, hogy az ünnep mulandó. Éppen a szenvedés történet hogy kezdődik? Egy ünneppel, ugye virágvasárnappal, és aztán szinte órák alatt már megfordul az ellenkezőjére a dolog. De azok, akik megértették, elfogadták Jézus királyságát, ugye majd belőlük lesz az új nép, ugye a mi reménységünk az, hogy mindig van, és mindig lesz új nép, és hogy mi magunk is ehhez tartozunk. Ugye Péter mondja a pünkösdi beszédében, néktek lett az ígéret és gyermekeiteknek, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak magához, vagy elhív magához az Úr, ami Istenünk. Ma a szívünkre helyezi az Úr a gyermekeket, templomunkat, az ő kegyelmét, amellyel érkezik hozzánk, köztünk van, az igében, látható módon itt van, sákramentumban, az ígéretekben, amelyek ma különösképpen elhangzanak, az áldásokban, amelyikben ott van valahol, ugye ez a Hosianna, hogy segíts meg, hogy jó szerencsés legyen, és legyenek ezek a gyerekek jó szerencsések az Isten áldásával, és ami megtisztított szívünkben akar lakodást venni. Isten így áldja meg a továbbiakat. Most pedig a 165. dicséretünk 6. versével feleljünk az igére, jöjj és lakozz bennem, és aztán készülünk a Isten tisztelet további részére. Kedves testvérek, maradjunk ülve, mert most a konfirmáció következik, és ki fogom szólítani a gyerekeket névsor szerint, úgyis ültünk, és akkor most induljatok el szépen ide az úrasztal elé, álljatok, ahogyan megbeszéltük, te jössz ki elszög elért, igen, és akkor így sorba, és majd ide visszarendeződtök, úgy, és akkor ti is jöhettek, igen, szépen sorba. Egy picit álljatok, majd hátrébb, hogy mi elférjünk, úgy van. Köszönöm szépen, 11 gyermek van itt az úrasztalánál. Népsor szerint gyorsan mondom a neveket, Hóris Lehel egy pillanatra, lássuk őt, Fraskó Zsolt, Rekott Bálint, Gönci István, Hankó Lilla, Károlyi Gellért, Kirner Ábel, Lengyel Zsófia, Vinc Judit, Steckmüller Anna és Szabó Flóra. Köszönöm szépen. A fogadalom tétel fog most következni, mégpedig ilyenkor kérdéseket teszünk föl, hitvallást teszünk, és utána pedig majd jön az igével való egyenkénti megáldás. Arra kérem a testvéreket, hogy most a fogadalom tétel alatt legyenek kedvesek felállni. És én pedig elmondom azt, hogy a tegnapi nap folyamán este, illetve délután szülőknek és gyerekek tagnak a jelenlétében a gyermekek bizonyságot tettek arról, hogy elvégezték azt a penzumot, amit ilyenkor szokás elvégezni, tehát az ismereteikről bizonyságot tettek, és most tulajdonképpen a fogadalomtétel következik. A fogadalomtételnek az első felében hitvallást teszünk közösen együtt a gyülekezettel, amelyben bekapcsolódunk az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházba, és megvalljuk a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig megkérdezem tőletek a következőt. Keresztelésetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény Anyaszentegyháznak, református egyházunknak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben szeretnétek megmaradni, és szeretnétek követni Krisztust és vallást tenni róla, feleljétek, kijelentem. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most pedig a konfirmációnak tulajdonképpeni megerősítése, vagy megerősítő része következik, amikor egyenként egy-egy igével megáldjuk a gyermekeket. A megáldásban és a továbbiakban is Viola lesz segítségemre, illetve a gondnok úr, hiszen ő az, aki a legtöbbet foglalkozott a gyerekek nagy részével, ugye meg kicsi kora óta ismeri őket, úgyhogy tulajdonképpen így együtt munkálkodunk most ebben. És akkor kezdjük, és Lehel, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, melyre elhívattál, melyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 1 Timóteus 6.12. Isten hozott áldás. Zsolt, egy kicsit hajtsd le a fejed. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Efézus 6.11. Köszöntelek szeretettel. Bálint, senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. 1 Timóteus 4. Köszöntelek szeretettel. István, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát, és ömlött az áporics, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Máté 7. Áldás békesség Isten hozotta. Lilla, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segíték a nyomorúságban. Amen. Ez 46. Zsoltár Isten hozott. Gellért, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 32. Zsoltár, Isten hozott. Ábel, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Ézsaiás 40. Isten hozott. Zsófia, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik néktek. Amen. János 15. Isten hozott, kedves. Judit. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, melyet ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá. Amen. 8. Zsoltár. Isten hozott. Anna, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Isten hozott a gyülekezetben. Flóra. De én mindig veled leszek, mert te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Amen. 73. Zsoltár, Isten hozott. Most pedig a gondok urat kérem arra, hogy mondjon köszöntő szavakat.
Kedves konfirmandusok, ez egy ritka alkalom, amikor nem csak gondokként, de keresztapaként is köszönhetlek benneteket, itt áll Lehel keresztfiunk is közöttetek. És hát az a nehéz feladat jutott nekem, hogy a mai ige alapján próbáljak meg titeket köszönteni, ami nehéz, mert a Máté evangélium a 26. rész utolsó versei azért kemény dolgokat mondanak, de azért én úgy gondolom nem árt ezt beidézni. A 73-tól a 75-ig versig szól az ige. Nem sokkal később pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és ezt mondták Péternek. Bizony te is közülük való vagy, hiszen a beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólalt. Ekkor Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, aki ezt mondta neki, mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem, majd kiment, és keserves sírásra fakadt. Ez egy elég kemény történet, így ha itt vége lenne, akkor elég szomorú vége lenne, de tudhatjuk, hogy ez a Péter, Péter apostol volt, aki azért nem egy szerencsétlen figuraként maradt meg az emlékezetünkbe. És ha egy kicsit elgondolkozunk ezen, manapság beszélgettünk is róla, hogy mit jelent az emberek számára a kakas. Ugye az elsőre, mikor így asszociáltunk, azt mondták, hogy hát kakaskodik. Ugye ez jellemző néha a magyarokra. Aztán azt mondják, hogy szélkakas. Hát az is néha előfordul. De talán reformátusok, magyar reformátusok számára fontos emlékezzünk rá, hogy a kakas az emlékeztet arra, hogy ha fogadalmat teszünk, akkor azt gondoljuk át. Ne sokszor tegyünk fogadalmat, meg ne nagyon esküdözzünk, gondoljuk végig, hogy mit vállalunk el, és azért, mert ennek lesz következménye. Az a következménye, hogy ti most itt fogadalmat tesztek, és bizony, ha 20 év múlva erre visszagondoltok, akkor nem hiszem, hogy azt fogjátok mondani, hogy 20 évvel ezelőtt volt, ma már nem számít. Igenis, minden szavunk, amit kimondunk, az számít. Egy nagy lépést tettetek most, mert azt a fogadalmat, amit a szüleitek tettek 14-15-16 évvel ezelőtt, ahhoz ti hozzájárultatok, hogy a szülők fogadalma beteljesüljön. Én azt kívánom, hogy 14-15-16 év múlva, vagy 20-30 év múlva, majd valamelyik őtök itt legyen ebben a körben, a presbiteri gondnoki esetleg lelkészi körben, aki az akkori konfirmandusokat ebbe a gyülekezetbe köszönti és támogatja. Erre minden esélyetek megvan, mert az alapot megkaptátok, és a többi az már rajtatok múlik. Sok erőt kívánok ehhez a következő 20-30-50, ki tudja hány évhez.
Szépen, nem tettem ki a számot ugyan, de a gyülekezet áldását is énekeljük, mert mielőtt leülnénk a 134. Zsoltár harmadik verseként, addig a gyermekeink megfordulnak, míg megkeressük a kottárt, és utána akkor helyet is foglalnak, és elkezdődik az úrvacsorázás, majd annak elmondom a módját. 131. Igen, jó. Foglaljuk el a helyünket, most a gyermekek is foglalják el a helyüket. Egy kicsit rendhagyó módon fogjuk a úrvacsorázást gyakorolni, de már volt ez máskor is. A szeretett és igényeknél felállunk, de egyébként sokat látunk, úgyhogy utána majd helyet foglalunk a kérdésekre nyugodtan, és azt terveztük el, majd én be fogom mondani neveket, hogy a családok tudjanak a gyermekeikkel együtt úrvacsorázni közös kehelyből, hogy ki fogom szólítani, attól függően, hogy mekkora nép van velük, hármasával, négyesre, ide állunk így körbe, onnantól odáig szépen, és aztán Miolával együtt megyünk körbe, és adja a kenyeret, én pedig viszem a kelyheket a borral, és amikor a konfirmandus családok vagy úrvacsoráztak, akkor még van nekünk egy ünnepeltünk, aki amikor múltkor felnőtt konfirmáció volt, a kedves Éva, mondta, hogy ő elbújik, de azért ne bújjon el, hol van? Ott van hátul, igen, és ne és álszegény. Emlékszünk rá, akkor nem volt úrvacsora, most lesz ő is első úrvacsorázó, tehát ő már majd együtt úrvacsorázik a gyülekezettel, még meg arra kértem meg, hogy majd jöjjön ide, és Elvirát szépen kikicsérve elsőnek itt vegye az úrvacsorát, mint akinek ez még hátra van a konfirmációhoz, illetve a gyülekezetbe való bekapcsolódásához, és aztán pedig a megszokott menetrendben történik az úrvacsorázás. Most tehát arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és úgy hallgassuk meg a szereztetési igéket. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a úri szent vacsora sákramentumát, ahogy ezt Pál apostol előnkbe adja az első korintusi levélnek a 11. részében a következő képen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új testamentum, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Most pedig meghajtjuk a fejünket, és megvalljuk a mi bűneinket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a lehetőséget, hogy most újra elődbe állhatunk, és te készen vagy bennünket megtisztítani, amely néha fájdalmas művelet a mi számunkra, de mégis tudjuk azt, hogy szükséges, mert így gyógyítasz meg bennünket, hiszen annyi minden történt velünk az elmúlt időszakban, annyi minden történt azóta, hogy fogadalmat tettünk, hogy megpróbáljuk az életünket megjavítani, másképpen élni, tisztábban, szentebbül, és íme szükségünk van rá, hogy újra itt vagyunk, és újra bűnvallást tegyünk a gondolatainkban elkövetett bűneinkért, amelyek, mert annyi hangzik, vagy annyi lezajlik bennünk, és eltemetjük magunkba, pedig ott mérgezi szívünket, a légkört körülöttünk, szavainkban, amelyeket mondtunk, de vissza szeretnénk már szívni, de nem tehetjük, és elindultak a maguk útjára ezek a szavak, és hibás döntésekből fakadó tetteinkben is megcselekedtünk dolgokat, amiket nem kellett volna, és ugyanakkor nem cselekedtünk meg dolgokat, amiket nagy számban meg kellett volna tennünk, akár a másikra való odafigyelésben, segítésben, látogatásban, vigasztalásban, erősítésben, vagy csak egyszerűen másokat lecsendesíteni irántuk és megbékéltetni a haragosokat, de nem tettük kényelem szeretetből, sok minden másból, és ezért most ezt elődbe visszük és könyörgünk te hozzád, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket és a te kegyelmedért, a te fiad áldozatáért adj nekünk a te mi bűneinknek a bocsánatát és a te kegyelmedet. Most pedig magunkat megalázva elmondjuk bűnbánó imádságunkat hangosan. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, most foglaljuk el a helyünket, és utána a kérdésekre már úgy válaszoljunk. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után még megtörtént a konfirmációban. A szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyháza való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Most tehát, akik úrvacsorát vesznek, akkor járuljanak a szent asztalhoz, mégpedig akkor úgy tennénk, hogy ugye először kérném akkor Nehel, Zsolt és Bálint családját, és ha még elférünk, akkor majd mondom. És ugye álljunk szépen sorba. Jó, én azért nem merem az Istvánt mondani, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak, úgyhogy akkor most így ezzel egyelőre így maradunk is. És amik a úrvacsorázás történik, a 223. énekünket keressük ki, és énekeljük el. Aztán pedig majd az énekkaros családok két tagja van, aki konfirmáló gyermeke is van, föl fognak menni, és akkor énekkari szolgálat is lesz, mert figyeljük, és utána úgy folytatjuk az énekeket. Istenem, én nagy bűnös ember. nyugodtan. Ábel, Ábel, szóljál Ábelnek.
Sírni, sírni, sírni. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, s ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a te irgalmadért. Köszönjük a bűnbocsánat örömét. Köszönjük, hogy levetted rólunk a mi bűneinknek a terhét. Hálát adunk a szent jegyekért, ahogyan erősítik a mi testünket, hitünket, lelkünket. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked ezekért a fiatalokért, akik ma élhettek először az úrvacsora szent jegyeivel. Kérjük, hogy valóban a te áldásod legyen az ő életükön, az ő szeretteik, családjuk életén. És kérünk azért, hogy te, aki ismered őket, akinek nagyon drágák egyen-egyenként, valóban egész élet útjukat kísért, fogd az ő kezüket, és kérünk azért, hogy valóban újra és újra megtapasztalhassák azt a csodát, amit a te szent asztalod, amit a te ígéd hallgatása, az imádság, közösség gyakorlása által adsz nekünk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy ma is megerősítettél minket, és különösen könyörgünk most azokért, akiknek nagyon nagy erőre van még szüksége, kérünk a gyászoló családokért, kérjük a te vigasztalásodat, a te szent lelked munkáját, hogy az ő fájdalmukat, gyászukat, imádságos szívvel a te jelenlétedben tudják elhordozni, és kérünk, hogy te töröld le az ő könnyeiket, és erősítsd szívükben az örök élet reménységét. Köszönjük, hogy készülhetünk nagypéntekre és a húsvét ünnepére. Kérünk, te áld meg a mi gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait, minden korú tagját, hogy úgy tudjuk megélni az ünnepet, hogy átéljük nagypéntek üzenetét, és tudjunk örvendezni húsvét csodájának. Jézus Krisztusért kérünk, hogy ezzel a reménységgel, hittel áld meg mindannyiunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretném hirdetem azt, hogy utolsó útjára kísértük ki az elmúlt héten Turán József atyánk fiát 86 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit Jób könyve első része alapján hirdettük. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Végső búcsút vettünk Nagy Lajos atyánk fiától 87 éves korában. Feltámadás igéit az 1 Péter 1.13 alapján hirdettük. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Isten vigasztaló szeretette vegye körül a megszomorodott szíveket, gyülekezet pedig hordozza imádságaiban a gyászolókat. Hirdetek még annyit, hogy majd amikor kimegyünk, akkor úgy lesz, hogy kivonulunk, ahogy bejöttünk a gyerekekkel, és akkor a lépcsőnél majd még igyekezzünk, amennyire lehet az időben maradva, egy csoportképet a konfirmandusokról csináljunk feltétlenül. Jó, és akkor úgy van vége a mai együttlétünknek.
Kedves testvérek, külön szeretettel köszöntöm azokat, akik most vannak először ebben a templomban, reméljük máskor is láthatjuk őket. Az igeolvasás szolgálatát ma a Fóris István presbiter testvérünk végezte. Hirdetjük, hogy havonta egyszer istentisztelet után ima közösséget tartunk a leendő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskoláért, de kérjük, hogy mindenkinek és minden kisközösségnek is ima témája legyen valamennyi alkalmon az iskola előrehaladása. Van még néhány szórólap, kijáratnál vigyünk magunkkal, illetve folytassuk a jelentkezést az óvodába és az iskolába is. Jelentkezés szintjén jelentem, hogy mind a három tervezett osztályunk megtelt. De azért tartalékhelyek vannak, mindig helyek vannak, csinálunk helyeket. Tegnap szombaton délelőtt sok eseményünk volt, volt egy templom takarítás parti, köszönjük a takarítók és a ebéd készítők munkáját. Délután 4 órakor sikeres konfirmáció vizsga volt, aminek a gyümölcsét itt ma láthattuk is, és zsoltáros istentisztelet volt utána. Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, ide ritka alkalom, amikor nagyon magas színvonalú hitbeli és művészeti szolgálatban lehetünk részt, erre egy kicsit jobban figyeljünk oda. Gondolkunk is rá, hogy lehet, hogy 3000 forint belőpű díjat kéne kérni, mert kb. Ennyibe kerül egy ilyen művészi alkalom egy koncerten, akkor lehet, hogy többen jönnének el. A presbitereket és a munkatársakat elvárjuk, a gyülekezeti tagokat pedig szeretettel várjuk a keddi presbiteri gyűlésen, tehát a bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. Csütörtökön pedig az Ádám kör, ezúttal hívjuk a lamentációs istentiszteletre este 6 órára. A többi részletkérdés az bent van a hirdetésben, amit a kijáratot oda tettünk, kérjem, hogy minél többen vigyenek magukkal papírt, és kint van még egy hirdetés a gyülekezeti táborról is, azt is vigyük el, és kezdjünk el jelentkezni, mert le kell foglalnunk a helyeket, és tudni kell, hogy hányan leszünk. Ugyanez igaz a hittantáborra is, és kérem a testvéreket, hogy szokás szerint ne felejtkezzenek el a adóbevallás során se, hogy a gyülekezetet, illetve az alapítványát, illetve a református egyházat támogassák, és mindenkinek áldott nagy hetet és húsvét ünnepeket kívánok.
Alkalmaink szerdáig a megszokott rendben lesznek, és ugye tudjuk, tehát csütörtökön este 6 órakor lamentációs, úrvacsorás istentiszteletre várjuk a testvéreket. Nagy pénteken este 6 órakor várjuk istentiszteletre a gyülekezet tagjait, és húsvét vasárnap és hétfőn úrvacsorás ünnepi istentiszteletre várunk mindenkit. Az áldás vétele előtt istentiszteletünk végén énekeljük a 167. dicséretünket, és énekeljük a himnuszt. Fennállva majd. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereát, és adjon békességet néked. Amen.